Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A jövő évi háború ellenes költségvetés világos üzenetet hordoz. Nekünk a magyar családok támogatása az első, nem engedjük meg, hogy a magyarok pénze Ukrajnába vándoroljon, hangsúlyozta Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakció vezetője a Magyar Nemzetnek adott interjúban. A politikus kiemelte, Európa legnagyobb adócsökkentési programját indítják útjára, továbbra is kiemelten támogatják a fiatalok életkezdését és megbecsülik a nyugdíjasokat. Kijelentette, hogy a Vox 2025 hatalmas sikere azt mutatja, hogy a magyarok látják, mekkora veszélyt jelent Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása, és felemelik a szavukat. Bármilyen erősen próbálkoznak is Brüsszelben, soha nem fogjuk a magyarok érdekeit a nyugati globalista elit mögé helyezni. Ezért jövőre a családokra 5600 milliárd forintot fordítunk, amelyből több mint 4800 milliárd forint családpolitikai célokra, körülbelül 800 milliárd pedig a rezsivédelemre irányul. Egy költségvetés a kormányzó pártok hitvallása is egyben. A mi hitvallásunk középpontjában pedig jól láthatóan a nemzeti érdekek, a családok, a fiatalok és a nyugdíjasok védelme és támogatása áll, fogalmazott Simicskó István alapnak. Több mint 400 gyerek nyaralhat a katolikus Karitász Balatonakari táborában, mondta Zagyva Rihárd, a szervezet igazgatója. A katolikus Karitász országos igazgatója a Vár a nyár program Balatonakaliban tartott megnyitóján közölte, az augusztus végéig tartó Balatonakali tábor mellett egyházmegyei és plébániai Karitász csoportok, bentlakásos, illetve napközis táborokat is rendeznek országszerte. A Karitász táboraiban több mint 100 határon túli fiatal is részt vesz, tette hozzá. Balatonakaliban kulturális programok és fejlesztő foglalkozások is várják a táborozókat, mondta Zagyva Rihárd, majd beszámolt arról, hogy a tábor területén csaknem 50 millió forint értékben hajtottak végre fejlesztéseket az idei nyára saját forrásból. A Balatonakaliban táborozókat Fekete Szabolcs Benedek, a katolikus Karitász püspök elnöke is köszöntötte, és arra kérte őket, figyeljenek oda egymásra a nyaralás alatt. A Gondosóra program igazi sikertörténet és egyedülálló a világon, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a program országjárásának tiszaújvárosi állomásán. Konz Zsófia, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, közölte, a 65 éven felüliek számára ingyenesen biztosított gondosórának már közel 900 ezer felhasználója van, és 60 ezer esetben mentett életet. Az államtitkár rámutatott, ha figyelembe vesszük a felhasználók családjait is, akkor másfél millió ember van kapcsolatban a gondosórával. Hozzátette, a magyar kormány számára nagyon fontos az idősek megbecsülése. A Debreceni Egyetemet fenntartó Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriuma legutóbb ülésén kezdeményezte Bács Zoltán professzor rektori megbízatását a Debreceni Egyetemen 2026. május 1-től kezdődően 2031. június 30-áig, közölte a kuratórium. Közleményükben emlékeztetnek, a fenntartó gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány pályázatot hirdetett a rektori megbízás ellátására 2021. május 1-től. A Debreceni Egyetem szenátusa külön ülésen tárgyalta és véleményezte a rektori pályázatot. A testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta Bács Zoltán pályázatát, ezzel egyértelműen alkalmasnak tartotta és rektorjelöltnek választotta. Bács Zoltán a Gazdaságtudományi Kar Számviteli és Pénzügyi Intézet intézetigazgató egyetemi tanára, a Debreceni Egyetem jelenlegi kancellárja. Sport. Kropkó Márton akvatlon világbajnok lett, testvére Kropkó Jászmin pedig bronzérmet szerzett a spanyolországi Pontevedrában. A 20 éves Kropkó Márton magabiztos győzelmet aratott, és pályafutása első felnőtt világbajnoki címét szerezte meg. A 12 perc 14 másodperces úszásával elsőként lépett partra, és hibátlan depózást követően a futás során sem hagyott esélyt a riválisoknak. Végül 28 perc 15 másodperces összesített idővel szakított át a célszalagot. Kropkó Márton mindössze 15 éves húga Jászmin a női elit mezőnyben végzett a harmadik helyen. Végül az időjárásról. Derült csapadékmentes idő lesz, a szél késő estére mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 13 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
És nem néznek szemeim kevélyen, és már nem járok nagy dolgok után, erőm felett való csodák után. Inkább elcsendesítettem lelkemet, ó, mint egy elalvó gyermeke, és mint egy elválasztott gyermek anyánál, olyan az én lelkem most az Úrnál.
Uram, nem fog. Alexandre Dumas a Három testőr című regényének 20. részét Varga Tamás olvassa fel.
A remény titka. Hadd éhezzem a mennyből alászállott élő kenyérre. Jézus ezt mondta, én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, az én testem a világ életéért. Nem tetszett ez a beszéd a zsidóknak, akik tiltakozva a mester szavai ellen, abban tetszelektek, hogy felelősségre vonják őt. Jézus azonban még nagyobb erővel válaszol. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. A szavak nem tűrnek ellentmondást, és nem hagynak teret semmiféle kétségnek. Aki élni akar, annak ennie kell az élet kenyerét. A keresztség által a keresztény beoltódott Krisztusba, benne és tőle megkapta a kegyelmi életet. Ezt az életet azonban táplálni kell, a Krisztusba való beoltódásnak egyre mélyebbé kell válnia. A megkeresztelt és megbérmált hívők az Eucharisztia által épülnek be teljesen Krisztus testébe. Az Eucharisztia teszi tökéletessé a többi szentség hatását, és táplálja különleges módon a kegyelmi életet. Ebben a szentségben a szentségnek szerzője van jelen, az Úr Krisztus, aki az ember ételévé, kenyerévé lett. Manapság oly sok anya van, mondja aranyszájú Szent János, akik miután a világra hozták gyermekeiket, dajkáknak adják át őket. Krisztus nem így viselkedik, ő maga táplál minket saját vérével, és minden eszközzel arra törekszik, hogy szorosan egyesítsen magával. Az Eucharisztia egyrészt betestesíti az embert Krisztusba, másrészt viszont az embereket is szorosabban egymáshoz fűzi. Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesültünk. Az embernek az a vágya, hogy bensőségesen egyesüljön Krisztussal, testvéreivel pedig őszinte és szívélyes egységbe kerüljön, többé már nem utópia, nem hiú remény. Ez a vágy megfelel Krisztus akaratának, aki azért adja magát ételül az embernek, hogy magához alakítsa, és ugyanakkor egyé tegye mindazokat, akik testében és vérében részesednek. Amikor Krisztus az Eucharisztiával táplálja a hívőket, olyan életet bontakoztat ki bennük, amelynek nincs vége. Egyesítve őket önmagával, aki maga az élet, megszabadítja őket a haláltól. Jézus ezt mondta, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és föltámasztom az utolsó napon. Örök élete van, és nem lesz, mivel az Eucharisztia által nem csak arra van joga, hogy majd egy napon feltámadjon, hanem már most magában hordja a feltámadás csíráját. A mulandó és veszendő testbe Krisztus halhatatlan teste a halhatatlanság csíráját oltja be, amelynek egy napon ki kell csíráznia. Az Eucharisztia az Úr halálának emléke, feltámadásának emléke is. Krisztus a hívőkért feláldozott, de ugyanakkor már feltámadt és megdicsőült testével táplálja övéit. Teste a Szentlélek által élő és éltető test. Életet ad az embereknek. Ilyen szempontból az Eucharisztia valóban a remény szentsége. Az ember remélhet az örök életben, ahol a feltámadt Krisztussal való közösségnek soha nem lesz vége. Az Eucharisztia a hitben és a reményben megült lakoma, amely jelképezi és elővételezi az eszkatológikus lakomát az Atya országában. A Krisztussal való örök kommunió itt a földön éppen az eucharisztikus közösséggel kezdődik. Ez a záloga és az előjátéka az örök kommuniónak. Krisztus teste és vére ünnepén ezt kéri a liturgia. Kérünk, Urunk, töltsd be lelkünket Istenséged örökké való élvezetével, amelyet drága testednek és vérednek mostani vétele már előre jelez. Az örök lakomára előkészítő eucharisztia reményt és bizalmat önthet belénk a földi élet küzdelmeiben. Amikor kísértések, küzdelmek, nehézségek merednek elénk, az eucharisztiához kell folyamodnunk, az erősek és a tiszták kenyeréhez. A napi áldozást ajánlva 10. Szent Pius így tanított. A hívők, akik ebben a szentségben Istennel egyesülnek, erőt nyernek ahhoz, hogy legyőzzék szenvedélyeiket, megtisztuljanak mindennapos bűneiktől, elkerüljék az emberi gyöngeséggel járó súlyos bűnöket. Szent Ágoston pedig így kiált fel. Ó, szeretet nagy misztériuma! Aki élni akar, van hol élnie, és kiből élnie. Ha hozzájárulsz, higgy, és részesedsz az életben. Szeretet titka. Ó Jézusom, hadd egyelek téged, és hadd éljek érted. Istennek az ember felé irányuló egész tevékenységét a szeretet véghetetlen misztériumának kell neveznünk. Ő a végtelen és legfőbb jó. Ő önmagához akarja az embert felemelni, részesíteni életében. Az ige, hogy az isteni életet közölje az emberekkel, és egyesítse őket Istennel, testé lett, és közöttünk lakozott. Személyében az Istenség a legbensőségesebben egyesült az emberséggel. Jézus szent emberségével és általa az egész emberi nemmel egyesült. Az Istennel való egyesülés útja így nyílt meg az ember előtt. Isten fia megtestesülése és kereszthalála által nem csak eltávolította az egyesülés útjában álló akadályokat, hanem rendelkezésünkre bocsátotta az egyesüléshez szükséges eszközöket. Sőt, ő maga lett annak útja. Aki Jézussal egyesül, Istennel egyesül. Jézus mértéket nem ismerő szeretetében minden emberrel a legbensőségesebb, legszemélyesebb módon akar egyesülni. Ezt teszi az Eucharisztiában. Az, akit az angyalok remegve szemlélnek, mondja aranyszájú Szent János, ugyanaz, aki számunkra étel lett, elvegyülünk, összeolvadunk vele, és így egy test leszünk Krisztussal. Amikor Isten fia a megtestesülés pillanatában emberi testet öltött magára, egyszer s mindenkorra egyesült az emberi nemmel. Az Eucharisztiában Isten fia folytatólagosan egyesülni akar minden egyes emberrel. Az Eucharisztiát az atyák tanúsága szerint ezért kell a megtestesülés folytatódásának és kitágulásának tekinteni. Általa a megtestesült ige szubstanciája egyesül minden egyes emberrel, és csodálatos módon megújul Golgotai áldozata. A végtelen szeretet terve az, hogy egyesítse az embert Istennel, hogy részesítse őt az isteni természetben és életben. Ez valósul meg utolérhetetlen módon az Eucharisztiában. Az eucharisztikus misztérium mintegy összefoglalja Isten végtelen szeretetének az emberi üdvösséget célzó tevékenységét. Az oltár áldozatában ugyanis, és ebből születik meg az eucharisztia, a kereszt áldozat újul meg és állandósul. Márpedig Krisztus ezzel váltotta meg a világot. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért, mondta az Úr. Szeretetében ezért nem elégedett meg azzal, hogy egyszer életét adta a Kálvárián, hanem folytatni akarja az eucharisztikus áldozatban a századokon át. A szentmisében Krisztus titokzatos, de valóságos módon újra és újra feláldozza magát az emberek üdvösségéért. Ezért imádkozhat így az egyház. Felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. A szent színek alatt jelenlévő Krisztust imádva minden hívő elmondhatja: szeretett és önmagát adta értem. Krisztus szeretete azonban még az áldozatot is meghaladja. Azt akarja, hogy lakomában váljék teljessé, amely saját magát adja eledelül mindazoknak, akik őt szeretik. Ez a lakoma olyan bensőségesen összefügg az áldozattal, hogy nem létezhet nélküle. A szentmise áldozatban az Úr akkor áldozza fel magát, amikor szentségileg megjelenik, mint a hívők tápláléka a kenyér és a bor színe alatt. A hívők pedig akkor vesznek részt teljesebben az áldozatban, ha az eucharisztikus asztalhoz járulnak. Az eucharisztia annyira össze van kötve az áldozattal, hogy a szent színeket megőrzik, hogy azok a hívők is, akik nem tudnak részt venni a szentmisén, megfelelő felkészültséggel, részesedve a szent kommunióban, egyesüljenek Krisztus áldozatával. Az Úr lakomájában való részesedés mindig a Krisztussal való igazi kommunió, aki bennünk áldozatul ajánlja fel magát az Atyának. Az eucharisztiának, ami a szeretet szentsége és a feláldozott és feltámadt Krisztussal egyesít, el kell vezetnie a hívőt arra, hogy az ő szeretet életét élje. Krisztussal a kereszténynek is áldozattá kell tehát válnia az Atya dicsőségére és testvérei üdvösségéért egészen addig a napig, amikor mindnyájan örökre dicsőséges feltámadásának részesei leszünk. A Krisztus testében és vérében való részesedés arra irányul, hogy átalakuljunk abba, amit eszünk. Eucharisztia és élet. Add, Uram, hogy mi, akik egy kenyérben részesülünk, egy testet alkossunk. Az eucharisztia Krisztussal egyesít, a fizikai egyesülés mindenki számára ugyanaz, aki magához veszi testét és vérét, hatása azonban különböző. Szent Pál ezt tanítja: aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úr kelyhét, saját ítéletét eszi és issza. Az eucharisztia még a kegyelem állapotában lévőknek sem ugyanazt a hatást eredményezi. A hatás mindig arányos marad a felkészültséggel. Mivel az eucharisztia sajátos hatása éppen a Krisztussal és a testvérekkel megélt egység, az eucharisztikus lakomára a legjobb előkészület a szeretet, amely nélkül nincs egyesülés. A Krisztussal való egyesülés megköveteli azt az őszinte szeretetet, amely feltételezi az akarat, a vágyak azonosulását és tetszésének keresését. Ugyanaz az érzés legyen meg bennetek, mint Jézus Krisztusban volt, mondaná Szent Pál. Mindaz, ami ellentétben van Krisztus érzelmeivel, akaratával, parancsaival, különösen pedig a főparancsal, akadályozza a vele való egyesülést. Megtörténhet tehát, amint mondja Szent Ágoston, hogy valaki anyagában magához veszi az Úr testét, de lelkileg nem fogadja be. Ennek következtében gyümölcseit sem élvezi. Hogy tehát az Eucharisztia megvalósítsa és megszilárdítsa a testvéri egységet, ki kell küszöbölni mindazt, ami zavarja a testvérekkel való őszinte kapcsolatokat. Ápolni kell a tiszta és egyetemes szeretetet. Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket, mondja az Úr, és parancsát konkrét példával szemléltette. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy embertársadnak valami panasza van ellened, menj, békülj ki embertársaddal. A szent áldozás előtt tehát mindenkinek meg kell vizsgálni a lelkiismeretét, mert nem veheti magához az Úr testét az, aki akár csak kicsiben is megsértette parancsát. Bocsáss meg, és akkor te is bocsánatot nyersz, mondja Szent Ágoston. Akkor nyugodtan mehetsz hozzá. Kenyeret veszel magadhoz, nem mérget. De szívből kell megbocsátanod, mert ha nem bocsátasz meg őszintén, annak hazudsz, akit nem lehet becsapni. A hívőknek tehát egyrészt mindig jobban fel kell készülniük az áldozatra és az áldozásra, másrészt arra kell törekedniük, hogy a mindennapi életben éljék meg az Eucharisztiából fakadó kegyelmet. A liturgia arra ösztönzi a hívőket, tanítja Zsinat, hogy a húsvéti szentségekkel töltekezve legyenek egy szív, egy lélek a szeretetben. Azért imádkozik, hogy megőrizzék az életben, amit kaptak a hitben. Ez azt jelenti, hogy életmódjukat összhangba kell hozniuk azzal a szentséggel és szeretettel, amit az Eucharisztia kifejezés megteremt. Mindennapi feladataink teljesítése során teljesebbé kell tenniük a Krisztussal és a testvérekkel való egységet, ami lényegében az eucharisztikus közösség következménye. És mivel az Eucharisztia az Úr halálához és feltámadásához hasonlít, a hívőnek részesednie kell halálában azáltal, hogy meghal önmagának és a bűnnek, ugyanakkor részesednie a feltámadásban is azáltal, hogy a tőle kapott isteni életet éli. Az egyház által mindig ajánlott szentséglátogatás az egyik leghatékonyabb eszköze annak, hogy jól felkészüljünk az Eucharisztia vételére, és jól megőrizzük annak gyümölcseit. A szent színek alatt jelenlévő Krisztus megszilárdítja az erkölcsöt, táplálja az erényt, vigasztalja a szenvedőket, erősíti a gyöngéket, követésére készteti a hozzájárulókat. Aki különös áhítattal járul az Eucharisztiához, és nagy lelkű szeretettel akarja Krisztust szeretni, aki minket végtelenül szeret, lelke nagy örömére és hasznára megtapasztalja és megérti majd, milyen értékes a Krisztussal Istenben elrejtett élet, a vele folytatott párbeszéd. Nincsennél édesebb a földön, és hatásosabb az életszentség útján való haladásban. A legszentebb Eucharisztia Jézus Krisztust legfőbb javunkat foglalja magában. Az Eucharisztiában benne van az egyház egész kegyelmi gazdagsága, maga Krisztus, a mi húsvéti bárányunk és élő kenyerünk.
Alexandre Dumas a Három testőr című regényének 20. részét hallották. A felolvasó Varga Tamás, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Most Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallják. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Daloljatok az Úrnak! Népének tanítást hallanak a Kodály Zoltán Magyar Kórus Iskola közreműködésével. Karnagy, ifjú Sapszon Ferenc.
Szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat a Jubiláte kórus tagjaival együtt, innen a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolából. A pünkösd utáni második vasárnapot követő péntek Jézus szívének ünnepe. Jézus szívének irgalmas szeretetének tisztelete tartalmában régi, de mint ünnep viszonylag új. 1856-ban terjesztették ki az egész egyházra. Jézus szíve, Jézus istenemberi szeretetének székhelye és forrása. Jézus szíve, amit bűneink miatt és a mi üdvösségünkért átszúrtak, annak a szeretetnek jele, jelképe, amellyel szüntelenül szereti az atyát és minket. Jézus szíve tisztelete, a megtestesült ige, isteni és emberi szeretetének tisztelete. Ez vitte őt arra, hogy vérét ontva értünk, megváltson a bűn rabságából, és ez kényszerítette arra, hogy lelki táplálékul nekünk adja önmagát. Az egyház a júniust teljes egészében Jézus, az Isten ember szíve titkainak szenteli. Ezért imádkozzuk minden nap a Jézus szíve litániát. Ebben a szívben emberi vér áramlik, mely kiontatott a kereszten. Az ő szeretete megelőző, elégtételül szolgáló és életet adó szeretet. És hív bennünket a seben át, melyet a katona lándzsája ütött rajta. Ha Isten így szeret minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Ez a szeretet szeretetet szül, szeretetet szabadít fel, és a szeretet által valósul meg. A szent szív tiszteletének több formáját ismerjük. Az Úr alakok Szent Margiton keresztül engesztelést, első pénteki gyónást, áldozást kért szívének tisztelőitől, akiket ajándékaival halmoz el. Az engesztelés az elkövetett sértés jóvátétele és bekapcsolódás abba az engesztelésbe, amelyet Jézus visz az atya elé. Szent Margit a szent szívnek ajánlotta föl magát. E fölajánlást napjainkig sokan követik. Önmagunk fölajánlása Jézus szívének kifejezi, egyesülni akarunk a szeretettel, mellyel Isten szereti a világot, és minden munkánkat ebben a lelkületben végezzük, minden szenvedésünket ezért ajánljuk. A mai nap az Éneklő Egyház 133-as számú énekét, a Jézus szíve legtisztább szív kezdetű éneket ismerjük meg. Akik a Hozsanna énekes könyvben szeretnék megtalálni az éneket, a 155-ös számon találhatják. Először Nárai György 1695-ben megjelent Lyra Coelestis című gyűjteményében találkozhatunk ezzel az énekünkkel, ismeretlen eredetű és latin szöveggel szereplő énekként.
Vale mundus lusum satis fides debent frangi. In servivi tibi satis nolo post hac angi. Nihil cordi vicuncta. Montes auri cogitavi, non sunt nisi puncta.
A 19. század végén a kaposi énektár újította föl énekünket, mely a baptista énektárban is szerepel. Jézus szíve, legtisztább szív, kegyelem oltára. A mazurka ritmussal találkozhatunk, mint például a Hejvargáné kezdetű népdalunkban. Ez a ritmus nem egy 17. századi énekünkben feltűnik, talán az ének lengyel eredetére utal. A mazurka ritmus jellegzetessége a titi-tá-tá ritmus. Itt háromszor szerepel egymás után, majd a záró ütemben súlyra hoz két tát, vagyis titi-tá-tá, titi-tá-tá, titi-tá-tá-tá-tá. 8 plusz 6-os szótagszámú, 14 szótagú sorokkal találkozunk. Verstanilag egy igen ritka versformában, a Ionicus minore ritmikus lejtésében íródott a szöveg. Ennek a versformának szép példáját találhatjuk Csokonainál, a Tartózkodó kérelem című versben. A hatalmas szerelemnek megemésztő tüze bánt, te lehetsz írja sebemnek gyönyörű szép tulipánt. A dallam 4 soros. Az első sor kétszer fordul elő, tehát A-A, a második felében pedig a B sor, először mint kérdés, másodszor pedig egy hang változtatásával, mint válasz szerepel. Tehát B kérdés, B válasz sor. Az első két sor csak 4 hangot, egy tetrakordot használ, és ez bensőséges hangulatot kölcsönöz neki. Az 5. fokot, egyben az énekünk legmagasabb hangját, a dallam második felében éri el a 3. sorban, és így bővül az ambitus 5 tagúvá, moll pentakordra. Ez a plusz egy hang, ez a kinyílás plusz élményt jelent. Ez a 3. sor a tercről indul, sokkal energikusabbnak hat, mint az első két sor. A 3. sor nyitva maradó dallama kérdése után, a 4. sor a válasz, mégpedig egy hang az utolsó hang módosításával. A Hosannában Sík Sándor bűnbánó versével az Isten áldjon tünde játék szöveggel is szerepel.
Isten áldjon tünde játék, te világi élet.
Népének tárunkban ehhez az énekhez 4 versszakot is találunk. Énekeljük el az első versszakot. Az első versszakban a tiszta szívű és lándzsával átszúrt szívű Jézustól kérünk tiszta szívet. K Krisztus oldalából jött létre az egyház, és fakadtak a szentségek. Azok az egyensúlyi zavarok, amelyektől a mai világ szenved, kapcsolódnak ahhoz az alapvetőbb egyensúlyi zavarhoz, amely magában az emberi szívben gyökerezik. Ennek gyógyítója Jézus szíve. Krisztus lándzsával átdöfött oldalából vízsugár fakadt, hogy lemossa bűneinket, és szomját oltsa Isten új népének. Ez a forrás a lélek ajándéka, amely táplálja bennünk az isteni életet. Énekeljük el most a második versszakot. Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, mondja Jézus. A megváltó szívéből árad az a szeretet a földre, amely gyöngéd, irgalmas, jóságos, megbocsátó és türelmes. A szent szívet szemlélő igyekszik behatolni Krisztus, az igaz Isten és igaz ember érzelmeinek szívébe. És arra kap indítást, hogy kövesse azt a Krisztust, aki szelíd és alázatos szívű, hogy viszont szeresse a szeretetet. Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a te szíved szerint.
Jézus szíve szelídségnek titkos iskolája, a mennyei dicsőségnek legszebb koronája. Szívemet tett szent szívedhez hasonlóvá kérlek. Szívemet fűzd a tiédhez, jóvá szelíd.
A harmadik versszakban az Urat szerető, vele egyesült szívet kérjük. Énekeljük el ezt a versszakot. Viszont szeretni a szeretetet, egyé lenni vele, mert aki az Úrral egyesül, egy lélek vele. Kérjük Máriát, szeplőtelen szíve által maradjunk egységben mindig Jézus szívével.
Jézus szíve, ott, hogy mindig szeresselek jobban, ha ér bőség, ha érintség jó és rossz napokban. Légy te szent szív, én is tápom, légy te menedékem. A sötétben napvilágom, kincsem dicső.
Énekeljük el most a negyedik versszakot is.
Legyen hála az atyának,
A negyedik verszak a doxológia. Hálatelt himnusz a Szent Háromságnak, az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek. Hála Jézus szívének.
Legyen hála az Atyának, ki minket teremtett. Legyen hála Szent Fiának, ki pokoltól mentett. Hála néked, ó Szent Lélek, minden ajkezd zengje. Hála Jézus szent szívének, mint földön, mint mennyben.
Canta de Dominum canticum nuum, canticum
Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallották. Az elhangzott adást a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Egyre mire szól.